Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mindenek előtt tekintsünk rá a pénzpiacokra. Vonalban Beke Kária portfólió elemzője, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen nemzetközi hangulatban kezdi a kereskedést a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre nincsenek nagy elmozdulások a nemzetközi részvénypiacokon. A befektetők úgy tűnik, hogy kivárnak és további információkra éhesek. Nagyjából 0,1-0,2%-os elmozdulásokat látunk ma reggel, és ennek megfelelően a magyar részvénypiac is 0,3%-os gyengüléssel kezdte a napot. A vezető papírok közül az OTP stagnálni tud 33.700 forinton, a többi blue chip viszont mínuszban van, a Richter árfolyama 0,6%-kal 9.685 forintra esett vissza, a MOL 2.908 forinton áll, ez szintén 0,6%-os mínusznak felel meg, még a Magyar Telekom 0,1%-os gyengülésben van, 1.762 forinton áll most.
Lesz olyan nagyvállalat, ami ma jelentést tesz közzé?
Folytatódik a gyors jelentési szezon a tengeren túlon. Várhatóan ma is érkeznek fontos gyors jelentések.
Jól tartja magát a forint? Hol tartanak most pontosan az árfolyamok?
Egyelőre nem látszik elmozdulás a forint piacán. A tegnap esti szintnél jár az euró jegyzése. 382 forint 45 fillért kell most adni az euróért. A dollár 326 forint 90 fillér közelében jár.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És itt van a vonalban velünk Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz!
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed. Ez gondolom nem lepte meg a piacokat. Mekkora volt most a kamatvágás?
A szokásos 4% ilyen lépésekkel szokott általában a Fed csökkenteni. 4%-ról 3,75%-ra csökkent a kamat. Október óta már 0,75-tel ment lejjebb a kamatszint, és valószínűleg jövő év első negyedévében egy újabb 4% várható. Érdekes, hogy bár nagyjából azért ezt várta a piac, de volt olyan Fed tag, pont a Trump által nemrég kinevezett Stephen Miren, aki 0,5%-os csökkenésre szavazott, tehát kétszer ekkorára. Ő konzekvensen mióta kinevezték, minden ülésen többet akar csökkenteni, és volt két olyan tag is, akik viszont a kamatok tartását javasolták. Powell Fed elnök sajtótájékoztatójából kiderült, hogy az infláció az első negyedévben tetőzhet, utána csökken. Most egy kicsit a 2%-os jegybanki cél fölött van, de nem sokkal. Nem érzik nagynak az inflációs veszélyt a döntéshozók, illetve a munkanélküliség 4,4%-on van. Itt egy picit a számok talán romlanak, de nem jelentősen, és a növekedési előrejelzést viszont emelte a Fed jövő évre, úgy gondolja, hogy 2,3%, tehát novemberben még csak 1,8%-kal számolt, most már 2,3%-kal, tehát a gazdaság erősödik. Ez persze a dollárról nem mondható el, a kamatcsökkenés miatt, meg egyéb dolgok miatt, a vámháborús bizonytalanságok egyebek miatt is, azért a dollár mély repülése tovább folytatódik. Elég, ha arra gondolunk, hogy egy évvel ezelőtt egy euró az egy dollár 5 centet ért, most viszont ma reggel már egy dollár 17 centet kell adni egy euróért. A forintban meg meglepő módon, tehát az elmúlt 30 évben nem ezt szoktuk meg, forintban még nagyobbak a különbségek. Egy évvel ezelőtt még 400 forint fölött volt a dollár, most pedig 327 alá esett. Megjegyzendő, hogy a Fed döntés előtt volt egy kis forint gyengülés, 330 forint is volt a dollár tegnap reggel, ehhez képest a 327-es mai dollár az azért jóval gyengébb, és az egy év alatti 16%-os forint-dollár elmúltulás, hát ez is gyakorlatilag az elmúlt 30 évben ilyen irányunk elmozdulása ilyen mértékben nem volt példa. Egyébként a nemesvény piacokon is látszik, tehát mind a két nemesvény erősödött. Az arany az 4420 dollár, hát itt egy év alatt dollárban 50% majdnem az emelkedés, és az ezüstnél viszont meghaladja az 50%-ot az idei, itt 62 dolláros abszolút csúcs, tehát soha ilyen drága ezüstöt még nem látott a piac. Egyébként ez forintban is jelentős, 650 forint a ezüst gramja jelenleg.
Beszéltünk már arról, hogy a dollár lassan kezdi elveszíteni a menedék valuta vagy deviza szerepét, és például a nemesfémeket célozzák meg a befektetők. De ez mondjuk a dollár gyengítése, ez tudatos washingtoni kormányzati cél lehet?
Több dolog függ itt össze, tehát de a magas kamatszint csökkentése a Trumpnak célja, ez nyilvánvalóan tudatos, és a Fed azért is adja be a derekát, mert egyébként a gazdaság elég erős, tehát ezt meg lehet tenni. Nyilván egy kormányzatnak a gazdasági növekedés és az infláció is a fontos szempontok. Jelenleg az inflációs veszély nem nagy, tehát akkor lehet csökkenteni. Az, hogy a dollár gyengül, ez az amerikai exportnak nyilvánvalóan jó. Trump egyébként sem szereti a importot, tehát az Amerikába exportáló vállalatok most ezáltal rosszabbul járnak, hiszen drágábban tudják eladni az amerikai piacon a termékeiket, plusz még a vám is sújtja őket. Na ez aztán a Trump kormányzatot nem zavarja. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy tartós tendencia. Az, hogy a tartalékvaluta szerepet elveszítse a dollár, attól azért még talán messzebb vagyunk, és az viszont már nyilvánvalóan nem célja a kormányzatnak. Tehát azt gondolom, hogy a 26-os évben ez a gyengülés valameddig még tovább tart, de aztán lesz egy pont, amikor megáll, tehát amikor a piaci szereplők egyszerre ráébrednek arra, hogy túl olcsóvá vált a dollár az euróhoz képest, többi valutához képest, és akkor nyilvánvalóan lesz ennek egy korrekciós folyamata.
Térjünk át hazai vizekre. Utolsóként maga is közzétette első háromnegyedéves eredményét a budapesti értéktőzsde, de lássuk a számokat.
Azért is késett, mert meg kell várni a Kellert, a tőzsde legfontosabb befektetése, az központi árszámolóházban lévő 47%-os pakett, és ő hagyományosan a Kellerrel együtt, tehát a Keller számait arányosítva teszi közzé a sajátját, a saját háromnegyedévét. Maga a tőzsde, tehát a tőzsdei tevékenység bevételei 17%-kal nőttek, amiben jelentős szerepe van a kereskedési bevételek több mint 40%-os emelkedésének. Nagyon egyszerű, tavaly a napi részvényforgalom 11 milliárd forint volt, idén viszont 17 milliárd, tehát aktívabb a tőzsde, ebből több forgalmi bevétele van. A kibocsátási bevételek viszonylag kevés új kibocsátás volt, mindössze 3%-kal nőttek, az információ szolgáltatás pedig 7%-kal, de azért ebből az derült ki, mivel a takarékosan is gazdálkodott, hát a költségekkel is színjel bánt, hogy a bét EBITDA-ja, tehát a normál működésből származó amortizáció előtti eredménye 1 milliárd 250 millió, ez 25%-kal több, mint tavaly. Ezt egy picit rontotta a pénzügyi bevételek csökkenése, hát a kamatok azok lejjebb mentek, illetve több adót is fizet a bét, és a Keller eredmény is valamit romlott, ugyanezen okok miatt, 7%-kal romlott, de azért az nem egy jelentős romlás. A Keller bétre jutó része az első 9 hónapban 3 milliárd forinttal növelte a bét eredményét, amely így 3,9 milliárdra rúgott. Ez egy 5%-kal kevesebb a tavalyi számnál, de ez sem lényeges különbség. Ami érdekes, hogy ezek szerint a éves eredmény az azért el fogja érni, vagy megközelíti az 5 milliárd forintot, hogy ebből mennyi jut a részvényeseknek. Tavaly is hasonló számok voltak, akkor a részvényeseknek némi csalódást okozott, hogy mindössze 670 milliót fizetett ki osztalékként a bét, 124 forintot részvényenként. Hát nagy kérdés, hogy most mennyit fog, mert azért a 6500 forintos árfolyamhoz ennél azért egy magasabb osztalék kifizetés dukálna. Ugyanakkor ez nagyon függ attól, hogy a Keller osztalékot ahol, amely ugye alapvetően az 53%-os tulajdonos MNB-től függ, a tavasszal majd milyen szinten állapítják meg, illetve, hogy a BÉT-nek a hatalmas 10 milliárdos készpénz vagyonából mekkora összegre van szükség, az új elszámolóház alapítása már megtörtént ennek a feltöltésére, mert hogy jogi okokból európai szabályozás miatt bizonyos energiapiaci elszámolási tevékenységeket 2026 végén már nem végezhet a Keller, és egy új elszámolóházat alapított a BÉT elme tevékenység átvitelére. Tehát izgalmas tőzsdekőtyűlés elé nézünk tavasztal.
Köszönjük szépen, Korányigi Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunk hátralévő részében szó lesz arról, hogy az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója szerint milyenek az adósságkezelési piacok. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, műsorunk végén újra kapcsoljuk szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stabilnak tartja az adósságkezelési piacokat az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója. Sipos Ildikó mondja a részleteket.
Alapvetően három pillére nyugszik a magyar adósságkezelési stratégia. A finanszírozásnak három fontos forrása van, mondta az Államadósságkezelő Központ vezérigazgatója. Hoffmann Mihály közölte, az első pillér az intézményi piac, amely a teljes adósság csak nem felét teszi ki, de emellett a lakosság és a devizapiac is fontos szerepet játszik a finanszírozásban.
Ugyan van némi ingadozás az elmúlt években ebben a három pillérnek az arányában, de 2024-25-re vonatkozóan azt lehet látni, hogy nagyon stabil és megbízható, biztonságos finanszírozási pillért jelent ez a három pillér, amit említettem.
Hoffmann Mihály elmondta, 2025-ben az intézményi piacot erős és egészséges kereslet jellemezte, a befektetők szerették a magyar állampapírokat. A lakossági piac szintén kedvező számokat produkált.
2025-ben a mindenféle átalakítás és változtatás és átározódás mellett is növekedni tudott a lakosság által tulajdonolt állampapírok állománya, ami a lakossági és az intézményi papírokat is jelenti egyben. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy egy nagyon erős átrendeződés zajlott le a lakossági állampapírpiacon. Arról van szó alapvetően, hogy főleg az év első két negyedévét tekintve, ugye az infláció fokozatos csökkenésével párhuzamosan az háztartási lakossági befektetőink elkezdték a lakossági infláció követő állampapírok állományát leépíteni, de ezzel párhuzamosan elkezdték felépíteni egyéb lakossági típusú állampapír állományokat, elsősorban a fix kamatozású állampapírok irányába elmozdulva.
Ez az elmozdulás összhangban van az államadósságkezelés stratégiai céljaival. Az AKK is arra törekszik, hogy a fix kamatozású papírok irányába mozduljon el a lakosság. Az adósságkezelő vezérigazgatója átérve a devizapiacra kiemelte, idén három sikeres devizakötvény kibocsátást hajtottak végre. Mindezen eredményeknek megfelelően a 2025-ös alapra építették a 2026-os finanszírozási tervet.
Az első nagyon fontos üzenet az a nettó kibocsátás alakulása, ugyan még nincsen vége az évnek, hiszen még csak december 10-e van, de azért már nagy biztonsággal látszódnak a folyamatok, és ez alapján azt látjuk, hogy a nettó kibocsátás 2025-ről 2026-ra csökkenni fog, mérséklődni fog, tehát az a forrás bevonási igény, amivel az adósságkezelő szembesül majd jövőre, az csökken, ami mindenképpen egy biztonságos és kényelmes kiinduló helyzetet jelent az adósság finanszírozása szempontjából.
A teljes államadósságon belül a deviza arány a 2008-2009-es pénzügyi válságot követő 50-ről 30% körüli szintre csökkent. Az AKK egy plusz-minusz 3%-os tolerancia sávot vezetett be, vagyis a 30%-os szinttől felfelé és lefelé is 3%-nyi eltérést engedélyez.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A lakossági napelemekhez kapcsolható akkumulátorok vásárlásához ír ki januárban 100 milliárd forintos keretösszegű pályázatot a kabinet, jelentette be a Kormányinfón Ulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.
lakossági energiatároló programot hirdetünk. 2010-ben 10 megawatt teljesítmény volt az, amit a napenergia előállítani volt képes. Mostanra ez 8100 megawatt napelem teljesítmény. Ez azt jelenti ma már, hogy egy atomerőmű méretének megfelelő képesség áll a napelemnek köszönhetően a magyar energiarendszer szolgálatában. A probléma azonban az, hogy míg az atomenergia állandóan rendelkezésre áll, addig a napenergia csak akkor, amikor a nap süt. Ezért a napenergia akkor fog hatékonyan szolgálni a magyar energiarendszert, hogyha tárolásra is képesek leszünk. Ezért egy lakossági energiatároló programot hirdettünk meg, 100 milliárd forintos keretösszeggel. Az vehet részt ebben a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja a napelem telepítését, és ehhez egy 10 kW kapacitású energiatárolót tud vásárolni a pályázat segítségével, amihez 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyújtunk. A jelenlegi árak mellett egy energiatároló és egy ehhez kapcsolódó irányító rendszer az 3,2 millió forint, tehát egy 80%-os intenzitású támogatás, az a feltétel, hogy legyen napeleme vagy telepítsen napelemet, és akkor az ehhez létesítendő, ehhez kapcsolódó akkumulátort ennek a program keretében támogatjuk. A pályázatot hamar ki fogjuk írni, valószínűleg január elején, közepén jelenik meg a pályázat, és utána lehet jelentkezni erre a pályázatra. Az elbírálásnál azok élveznek előnyt, akik vagy kiestek már az éves szaldó elszámolásból, vagy pedig 2030-ig ki fognak esni, ezt követően pedig az 5000 fő alatti települések lakói.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Öt perccel fél tíz előtt ismét vessük vigyázó szemünket a tőzsdékre. Ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz!
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Hol tart éppen a Bux Index?
Fordult a hangulat a nyitáshoz képest, a kezdeti gyengülés után most már 0,1%-os pluszban van a magyar részvénypiac. A vezetőpapírok felemás teljesítményt mutatnak, elsősorban az OTP 0,7%-os emelkedése húzza az indexet, 33.930 forinton állnak a bankpapírjai. Mellettük a Magyar Telekom tudott 0,1%-kal 1766 forintra erősödni, a MOL viszont 0,4%-os mínuszban van, még mindig 2914 forinton, a Richter 9720 forintos árfolyama pedig 0,3%-kal maradt az tegnapitól.
A Fed kamat döntése mennyire hatott a dollár árfolyamára?
A dollár gyengüléssel reagált az amerikai jegybank 25 bázispontos kamat csökkentésére, így az 1.17-es szintet is elérte ma reggel az euró-dollár érzés.
És a forint hogy áll?
A forint egyelőre minimális elmozdulásban van, tegnaphoz képest 382 forint 30 fillért kell adni egy euróért, a dollár pedig jelenleg 326 forint 75 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.